Hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot a mai napi újszövetségi igéből, Márk evangéliuma 16. fejezetének a 9-től a 20. versig terjedő szakaszából.
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ő pedig megvitte a hírt azoknak, akik vele tartottak, és most gyászoltak és sírtak. De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el. Ezután pedig közülük 2-nek jelent meg más alakban, útközben, amikor a mezőre mentek. Ezek is elmentek, és hírül vitték a többieknek, de nekik sem hittek. Azután, amikor az asztalhoz ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták őt. Ezt mondta nekik: menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr pedig, miután beszélt velük, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Isten áldása jön az ő igény. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy ismét felvirrat áldott szép napunk, és ismét húsvétot ünnepelhetünk. Amikor először vagy akár sokadjára hallottuk a húsvéti történetet, és azzal együtt szomorkodtunk és vigadtunk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy réges-régi történet, 2000 évvel ezelőtt történt, minket nem érint. De hogyha az az ige elénk került, hogy úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, akkor a szíven ütött minket, és rádöbbenhettünk arra, hogy ez teljesen személyes dolog, hiszen miattunk, helyettünk és érettünk történt ez a kereszthalál. Köszönjük azt, hogyha ezt elfogadhattuk, és ezért a mai napon, a te feltámadásod napján kétszeres örömmel tudunk vigadni. Urunk Jézus Krisztus, te adsz nekünk érő reménységet. Add, hogy ha kérdezik, mindig számot tudjunk adni ebben a bennünk rejlő reménységből. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét János első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. A 357. dicséretünk első és második versszakát énekeljük: Jézus én bizodalmam. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz két verséből olvasom újra, Márk evangéliuma 16. fejezetének 19. és 20. verseiből. Az Úr pedig, miután beszélt velük, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Amen. Foglaljunk helyet. Tegnap délelőtt az evangéliumi üzenetnek a középpontjáról, a húsvéti hitnek a középpontjáról volt szó, nevezetesen arról, hogy Jézus feltámadt. Most azzal a kérdéssel menjünk tovább, hogy mi lett volna, ha Jézus feltámad, de erről nem értesül senki. Mi lenne most velünk? Egy biztos, nem itt ülnénk a templomban. De mi lenne egyébként az életünkkel? Hol lennénk? Mit csinálnánk? Mi lenne az életünknek a célja? Ha Jézus feltámadásának a híre nem terjedt volna el, és nem éri el a magyarokat, akkor nem állítom, hogy még mindig lovakon szaladgálnánk, és pusztítanánk, meg rabolnánk Európában, ennél már biztos tovább jutottunk volna, de megmaradtunk volna bűneinkben. Mindenki úgy élne, ahogy a természetének megfelelő kísértések hatnak rá. Ha valakinek az a kísértése, hogy paráználkodjon, akkor ez lenne az élet célja, hogy menjen és paráználkodjon, a tisztaság nem érdekelné őt. Ha valakinek az a célja, hogy menjen és karriert csináljon, akkor addig-addig könyökölne, míg végül el nem érni ezt a karriert bármi áron. Ha valakinek az a kísértése, hogy lustálkodjon, vagy hazudjon, vagy ki tudja micsoda, akkor megint csak ebben élnénk. Most, hogy itt vagyunk, tudjuk, hogy vannak kísértéseink, de mégsem ezeknek megfelelően élünk. Ezeknek igyekszünk ellenállni. És miért van ez így? Azért, mert értesültünk Jézus feltámadásáról. És ennek az ereje hat bennünk. Ezért lehet egészen más az életünk. Ma délelőtt erről szeretnék beszélni, hogy hogyan terjed az evangélium. Hogyan terjedt ott az első időszakban, és mit tanulhatunk ebből mára nézve? Hát ki volt az evangélium első tanúja, és hogy fogadták az ő bizonyságtételét? Azt olvassuk, hogy Jézus először Magdalai Máriának jelentette ki magát. Magdalai Máriáról sokféle városi legenda terjed. Ha valaki olvas olyan könyveket, mint a Da Vinci kód, akkor talán még azt is hiszi, hogy ja, hát én tudom, ki volt ez a Magdalai Mária. Hát ő volt Jézus felesége. Hát erről a Biblia nem ír, sőt, kifejezetten arról ír a Biblia, hogy Jézusnak nem volt felesége. Tehát ha valakinek ezek a ködös elméletek ott vannak a hátsó gondolataiban, akkor szeretném jelezni, hogy ez nem Biblia, ez csupán fantázia. Magdalai Máriáról azt tudjuk, hogy nagyon nehéz előélete volt, megszállottsággal is küszködött, ez jön elő itt az igében, hogy Máriából Jézus 7 ördögöt űzött ki. És ebből az előéletből jött ő, és volt nagyon hálás Jézusnak, és szerette őt. Hát ő volt az első, akinek Jézus kijelentette magát. Megjelent neki, és azt mondta, hogy menj el, és mondd el a többieknek is. És azt olvassuk, hogy Mária először ugyan megijedt, de aztán mégiscsak elment. És elkezdte hirdetni a tanítványoknak, hogy ott voltam a sírnál, és találkoztam Jézussal. Él! Ne féljetek! Hogy fogadták a tanítványok ezt a hírt? Ezt olvassuk. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ez egy nagyon reális leírás. Amikor ugyanis valaki mind a mai napig először találkozik az evangéliummal, akkor sokszor ez az első reakciója. Ez biztos, hogy nem így van. Miért lenne így? Ilyet még életünkben nem láttunk, hogy valaki feltámadt volna a halálból. Tehát ezt szeretném jelezni, hogy párhuzamba állítható a tanítványok első válasza a mi első válaszunkkal és a mindenkori evangélium hallgatók első válaszával, halljuk, de nem hisszük el. Nem sokkal később megjelent nekik Jézus, és azt olvassuk, hogy szemrehányást tett nekik. Miért nem hittetek? Miért nem hittetek azoknak a tanúknak, illetve itt még Máriáról van szó, de rögtön hozzáteszi az ige, hogy volt másik két tanítvány is. Miért nem hittetek ezeknek a tanúknak? Nem hittek. Ezt megmondtuk már az elején. És azt gondolom, hogyha olyan emberekről lett volna szó, akik életükben nem hallottak Jézusról korábban, még talán érthető is lenne ez a hitük, hitetlenségük. De mi az, amit tudunk az evangéliumokból? Mi az, ami úgymond menthetetlenné teszi a tanítványoknak ezt a hitetlenségét? Hát egyrészt azt olvassuk róluk, hogy a 3 év alatt, amíg Jézussal jártak, jó sok csodát láttak. Nem keveset, nem bűvésztrükköket, valódi csodákat. Láttak gyógyulásokat. Gyógyulások abban az időben spontán nem nagyon történtek. Leprások tömeges meggyógyulása. Ez nem történik meg. De Jézusnál megtörtént. Vagy azt olvassuk, hogy Jézus a vízen járt. Hát ezek az emberek is tudták, hogy mit jelent a víz. Ismerték a fizika törvényeit. Ilyen nincs, hogy valaki a vízen járt, de Jézus mégis megtette. Azt olvassuk, hogy megszaporította a kenyeret és a halat. 5 kenyeret és 2 halat, és a végén 12 kosárral szedtek össze csak a maradékokból. Látták halott feltámasztását is, nem egy alkalommal. Menthető a tanítványok hitetlensége? Nem mondhatják azt, hogy mi még nem találkoztunk csodával. Nem mondhatják azt, hogy mi materialista emberek vagyunk, mi csak a természeti törvényekben hiszünk. Hiszen annyiszor látták már, hogy Isten a természeti törvények fölött áll, hogy más törvényeket is ismer, és időről időre felül tudja ezeket írni. Nem menthető a hitetlenségük. Ráadásul Jézus előre megmondta nekik, hogy ez fog történni. 3 alkalommal mondta meg. Az emberfiát elfogják, megölik, de 3. nap fel kell támadnia. Ezt elmondta Jézus, a szívükre helyezte. Még az utolsó napokban is elmondta nekik. Mivel magyarázható, hogy a tanítványok nem hittek? Teljes mértékben érthetetlen. És ezért olvassuk, hogy Jézus a szemükre vetette a hitetlenségüket. Jézus nem olyat várt el tőlük, amit ne tudtak volna megtenni. Az lett volna a természetes, hogy mindezeknek a csodáknak és kijelentéseknek fényében azt mondják, hogy tényleg beteljesedett minden. Akkor tényleg ő a megváltó. És akkor rábízom az életemet. Ez lett volna a természetes. Van-e oka Jézusnak arra, hogy szemrehányást tegyen azoknak az embereknek, akik hallják az evangéliumot, de nem hisznek neki? Van-e rá oka? Hát azt gondolom, hogy amikor valaki bizonyságot tett nekünk, még amikor nem hitben jártunk, akkor tudjuk, hogy aki ezt elmondta nekünk, az evangéliumot, az egy értelmes ember volt, nem? És gondoljunk vissza, kitől hallottuk először az evangéliumot? Olyan embertől, akinek nem lehet hinni, vagy olyantól, akiben megbízhatunk? Találkozunk emberekkel, akiknek a szavaiban különösebben nem bízunk. Ha hallunk egy felröppenő hírt, hogy valaki UFO-kat látott, és utána kiáll egy ember nyilatkozni, hogy igen, én láttam, hogy így meg úgy villogott, meg mit tudom én, akkor úgy érezzük, hogy ennek az embernek nem itt lenne a helye, hanem egy másik helyiségben, ahol kezelik őt. Nem lehet adni a szavukra. De akitől az evangéliumot először hallottuk, vagy másodszor, harmadszor, azokat ilyen embereknek ismerjük? Akiknek valami baj van a gondolkozásukkal? Értelmes emberektől hallottuk az evangéliumot. Mit tudunk még ezekről az emberekről? Az, hogy az életük hiteles. Nem azt mondom, hogy a keresztény emberek bűntelenek. Persze, hogy nem. Senki nem az. De azért tudjuk, mit jelent az a kifejezés, hogy hiteles élet, nem? Amikor valaki nem csak mond valamit, hanem ott áll mögötte az élete is. Mindezt én is hiszem, és ennek megfelelően élek. És ennek van hatása az életemre nézve. Hát ha valaki ma meghallja az evangéliumot, ilyen emberektől hallja, értelmes és hiteles emberektől. Ha most Jézus megszólalna mindenki számára hallható módon, és azokat az embereket szólítaná meg, akik hallották az evangéliumot, de nem hittek neki, akkor ugyanígy a szemükre vethetné, hogy miért nem hittetek? Miért voltatok ennyire kemény szívűek? Hol tartunk? A mi hibánk, hogy nem hiszünk, ilyen a mi szívünk, ilyen a mi kemény, hitetlen szívünk, amikor meghalljuk az evangéliumot, általában ez az első reakciónk. Így reagáltak a tanítványok, valószínűleg mi magunk is így reagáltunk rá, amikor először hallottuk, és ha valaki közülünk már bizonyságot tett az evangéliumról, akkor valószínűleg átélte, hogy hát sokszor ugyanígy reagáltak rá is, megmosolyogták és visszautasították, hogy hát köszönöm szépen, nekem erre nincs szükségem. De mégiscsak eljött az a pillanat mind a tanítványok életében, mind a mi életünkben, amikor találkoztunk Jézussal. Jézus áttöri az emberi hitetlenségnek a falát. Megjelenik a tanítványok között, nem csak a háznak a falát, ajtóit törte át, hanem a szívüknek a keménységét is megjelent, és azt mondta, hogy itt vagyok, élek, bizonyosodjatok meg róla. És mi, akik hiszünk benne, ugyanezt átéltük, hogy egy ideig ott voltak a falak, de aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy hiszünk. Mert Jézus ezt így intézte bennünk, hogy elkezdtünk hinni. És innentől kezdve van egy küldetése az emberi életnek. Ugyanaz, ami Magdalai Máriának a küldetése volt. Menj el és hirdesd! Ezt mondta Jézus a tanítványainak, hirdessétek az evangéliumot. És amikor ezt mondta, akkor nem csak egy nekik szóló parancsot mondott el. Nem csak arról van szó, hogy vannak főállású keresztények, akiknek ez a feladatuk, hogy hirdessék az evangéliumot. Ez nem csupán a misszionáriusoknak, meg a lelkészeknek a feladata. Ez minden egyes hívő embernek a legfőbb feladata. Van mindenkinek munkája, különböző céljai, amik szeretne megvalósítani az életében, de azt olvassuk, hogy ez a legfőbb célja minden hívő ember életének. Hirdessem az evangéliumot. Jézus ezt mondta, és hozzátette az ígéretet, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Hát valahol az evangéliumnak ez a tartalma. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Az üdvösségről szól a mi evangéliumunk. Arról az üdvösségről, ami Jézus által lett a miénk. Mi ez az üdvösség? Mit jelent az, hogy valakinek üdvössége van? Vagy lehet? Több olyan bizonyságtételt is hallottam már, ahol az üdvösséget úgy adták tovább, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy majd egyszer a mennybe jutok, és ott nagyon jó dolgom lesz. Ennyi. Az üdvösség ennyi. Egy távoli jövőnek egy része, és az a lényeg, hogy nekem ott nagyon-nagyon jó lesz. Pont. Ezt az életet itt valahogy átszenvedem, de ott majd nagyon jó lesz. A Biblia nem ezt tanítja az üdvösségről. Ez az örök üdvösség. Ez az üdvösségnek az a része, ami majd a mennyben vár ránk. De a Biblia többet mond az üdvösségről. Az üdvösség az már most elkezdődik. Ha valaki hitre jut, annak már most üdvössége van. Mert az üdvösség azt jelenti, hogy helyreállt a kapcsolatom Istennel. Helyreállt a kapcsolatom, és megújult az életem. És ez már itt, ezen a földön lehetséges. A mi evangéliumunk nem arról szól, hogy most még szenvedj csak, aztán majd egyszer jó lesz. Nem erről szól az evangélium. Arról szól, hogy már most Isten gyermekei lehetünk. Már most közel lehetünk hozzá. És azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Az elején feltettem azt a kérdést, hogy mi lenne, ha nem értesült volna senki Jézus feltámadásáról. A válasz az, hogy ez egy rossz kérdés, mert értesültünk róla. És azért lehet más az életünk, és azért van öröm az életünkben, és azért van cél az életünkben, mert helyreállt a kapcsolatunk Istennel. Akinek nem áll helyre, az mondom, éli az életét, 70-80 év, aztán kész. Az a célja, hogy jól érezze magát, ennyi. Nekünk más a célunk, és ez az igazi öröm. Amikor valaki találkozik Istennel, a gyermekévé válik, na az az igazi öröm. És ez az üdvösség, az Istennel való helyreállt kapcsolat, ami elkezdődik itt ezen a földön, és kiteljesedik majd a mennyben. Hát most még nem tökéletes, de már előízét érezzük a mennynek. A mennyben válik tökéletessé, és mi ezt akarjuk hirdetni, ezt az üdvösséget. Eljött az Isten, és álljon helyre mindenkinek a vele való kapcsolata. Hát ezt az evangéliumot hirdetjük-e? Hirdetjük-e egyáltalán az evangéliumot? Vagy amikor oda kerülünk, akkor némák maradunk. Először Mária is megijedt, és nem mondta el. Sokszor mi is megijedünk. Isten ad nekünk egy lehetőséget, végre kettesben maradunk valakivel, úgy alakul a beszélgetés, hogy lehetne az evangéliumról beszélni, és sokszor megijedünk. Jaj, én ezt nem merem elmondani. Jaj, mit fog mondani majd, ha elmondtam? Ki fog nevetni engem? Vagy visszautasít? Azt mondja, hogy nekem ilyen ember barátsága nem kell? Vagy ha el is mondjuk a jó evangéliumot, mondjuk el? Gondoljuk végig, hogy mit jelent az üdvösség, amiről a Biblia beszél. És nagyon fontos a következő igerész, ami lényegében arról szól, hogy az evangélium hirdetése, ha nem is tökéletes, ha nem is övezi egy dicsőség, nem tér meg mindenki, de mégis valamiféle sikert elkönyvelhet. Ezt olvassuk, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. A tanítványok kiálltak, elkezdték hirdetni az igét, nem egyszer, nem kétszer, egész életükben. Jánosról azt olvassuk, hogy ő egészen Trajánus uralkodásáig élt, tehát még vagy 80 éven keresztül, ő nagyon fiatal volt. Egész életében minden nap hirdette az evangéliumot, és amikor csak szólásra nyitotta a száját a többiekkel együtt, akkor az Úr velük együtt munkálkodott, és megerősítette az ige hirdetésüket. Ezt olvassuk róluk, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Milyen jeleket tettek ezek a tanítványok? Jézus erről is beszél, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor látja ezeket az ígéreteket beteljesedni. Hogyan történtek ilyen ördögűzések, nyelveken szólások? Emlékezzünk Pál apostolnak a kígyómarására, amitől semmi baja nem lett, megerősítette az apostolok ige hirdetését. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy ez nem egy általános ígéret, amit itt olvasunk. Itt nem arról van szó, hogy aki ma hisz, az mind ördögöt fog űzni, meg nyelveken fog szólni, meg kígyók marják meg, de nem árt nekik, stb. Ez nem egy általános ígéret. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz, azt ezek a jelek követik, azt a tanítványainak mondta. Azoknak a tanítványoknak, akikről néhány verssel korábban mit olvasunk? Azt, hogy de nem hittek. Itt egy ellentételező megszólítással állunk szemben. De most, ha hisztek, akkor ezek a jelek fognak titeket követni. Abban a korban sokakat követtek még ezek a jelek, de főként az apostolokat, és mindig az ő környezetükben. Az Úr együtt munkálkodott velük, és azt látjuk, hogy az ige elterjedt. néhány évtized alatt elterjedt az egész birodalom területén, sőt, nem csak a birodalom területén, hanem vannak feljegyzéseink arról, hogy már az első században eljutott Indiáig az evangélium. Óriási területen terjedt el, és fogadták el. Hogyan segíti Jézus a mi igehirdetésünket? Hát én itt most nem fogok senkit meggyógyítani. Tehát ne jöjjön senki hozzám igehirdetés után, hogy engem kínoz a reuma, és tegyem rá a kezem, és gyógyítsam meg. Én ezt a képességet nem kaptam Istentől. És ma nem így akarja Isten megerősíteni az igehirdetésünket. De van egy másik módja ennek. Nem kellenek külső csodák, de Isten ad belső csodát. Átéltem már többször, hogy én mondom, vagy teljesen mindegy, hogy ki mondja, egy igehirdető mondja az evangéliumot, és az az ember, aki korábban egészen másként gondolkozott, egészen máshogy látott, egyszer csak belülről megváltozik. Ez egy csodálatos dolog. Olyan emberekkel kapcsolatban is tapasztaltam ezt, akik kifejezetten ateisták voltak. Beültek egy-egy gyülekezeti alkalomra, ifire, hónapokon keresztül, és azt mondták, hogy én ateista vagyok, én tagadom az Isten létezését. Én csak azért vagyok itt, hogy egy kis általános műveltséget magamra szedjek. És akkor a végén azt mondja, hogy az Úr megtérített engem. Az Úr kijelentette magát nekem. Hát ma is megerősíti Isten az igehirdetést, a bizonyságtételt. És nem csak egy-egy embernek a bizonyságtételét, hanem mindannyiunknak a bizonyságtételét. Menjünk, és mondjuk az evangéliumot. Nem mindenki fog hinni, de fogjuk tapasztalni, hogy van, akiben leomlik a gát, és eltűnik a kemény szívűség, és hit támad helyette. Tapasztaltuk-e már Jézusnak ezt a velünk együtt való munkálkodását? Tehát összefoglalom azt, ami elhangzott. Amikor az első tanú megjelent, akkor a tanítványok visszautasították, mert ez az emberi természet első válasza az evangéliumra, akkor is, és most is. És ahogy Jézus a szemükre vetette a hitetlenségüket, úgy Jézus ma is a szemünkre vethetné. Miért nem hittetek? Hisz előre megmondatott, hisz akitől hallottad, értelmes, hiteles ember. De ilyen az emberi természet. És kicsoda üdvözülhet, tették fel egyszer a tanítványok a kérdést, és Jézus válaszolt, ami ez embereknek lehetetlen. Hát idáig jutunk mi emberek. De azt olvassuk, hogy Jézus megjelent nekik, hitet adott nekik, és célt adott az életüknek. És ez vonatkozik ránk is. Jézus nekünk is megjelent, hitet adott, és célt adott, hogy hirdessük az evangéliumot. És ahogy mi átéltük, hogy egyik napról a másikra megváltoztatott bennünket az Úr, úgy átélhetjük, hogy a mi munkánk közvetítésével is Jézus megváltoztathat másokat. És ez a húsvétnak a lényege. Nem csupán annyi történt, hogy Jézus feltámad. Ha Jézus csupán feltámad, de ennek rám nincs hatása, akkor az önmagában nem evangélium. Ott válik evangéliummá, ha Jézussal együtt mi is feltámadunk. Amen. A 397. dicséretünk második és harmadik versszakát énekeljük el. A második versszak így kezdődik, lásd millióknak lelke megkötözve. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt a csodát, amit vállaltál értünk, azt, hogy emberré leszel, minden szenvedést értünk elviselsz, és meghalsz a kereszten. Átéled a poklok poklát, minden testi és lelki kint helyettünk, hogy nekünk mindezt ne kelljen átélnünk, hanem üdvözülhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez a nagy esemény már megtörtént, visszavonhatatlanul, tökéletesen. És azért imádkozunk most, Urunk, hogy az ige terjedjen el mindenhol. Köszönjük, hogy már a világ minden tájékán lehet hallani. Azt hadd kérjük még, hogy ne csak hallani lehessen, hanem be is tudjuk fogadni a Te igédet. Kérünk, Urunk, hogy ne hitetlenséggel találkozzon az ige hirdetése, hanem ahol megszólal, ott váltson ki hitet a szívekben. Köszönjük, Urunk, hogy mi ezt már sokan átélhettük, és szeretnénk átélni, hogy mások is részeseivé lesznek ennek. Kérünk, Urunk, hogy minket is használj fel ebben a munkában. Te megtehetnéd azt is, hogy angyalok által hirdeted az igét, vagy angyalok nélkül csupán önmagad lépsz közbe, te mégis így láttad jónak. Köszönjük, Urunk, hogy munkatársaiddá fogadtál minket, és ebben a megtiszteltetésben részesítesz. Nagyon kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, adj nekünk bölcsességet, adj alázatot az ige hirdetéséhez. És kérünk, Urunk, hogy munkálkodj velünk együtt, hogy amikor hangzik a szó, hangzik az ige, akkor belülről omoljanak le a falak, és te támasz hitet. Kérünk, Urunk, hogy ezáltal a hit által újítsd meg életünket, újítsd meg nemzetünk életét, újítsd meg minél több nép életét ezen a világon. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a megoldás, és hogy te ezt a megoldást felénk nyújtod. Légy érette áldott. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.